legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rongyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
Mikor anyából földre tettek, hová keverték röptömet? Embernek többé ne szülessek. Szárny nélkül élni nem lehet.
145.
Harkály mennykupolán, s csontban a szeg kopog. Elzsibbadt zenekar hallgat a föld alatt. Tücskök húrjain alszik, kőben megfeszülés remeg. Vasvász termetű nők állnak a tág mezőn, villámvér csorog át széltejű mellükön, megdermet Kleopátrák pólyálják az üres leget. Füstös város ölén terjed az ispotály, ott jár Aszklepiosz varjú ruhás fia, míg hallunk kalapálást. Csillagtérben az ácsokat.
Csontban a szeg popog, elzsibbadt zenekar hallgat a föld alatt. Tücskök húrjain alszik, kőben megfeszül és remeg. Vasvász termetű nők állnak a tág mezőn, villámvér csorog át széltejű mellükön, megtermett Kleopátrák pólyálják az üres leget. Füstös város ölén terjed az ispotály, ott jár Aszklepiosz varjú ruhás fia, míg hallunk kalapálást csillagtérben az ácsokat.
Csillog a bozót, ágaboga ázik, nem jutok szárazon addig a házig. Vízben, sárban cuppogva járok, majd ha bozót leszek, esőt kívánok. Ázott ingemet tűz mellé terítik, fázó testemet gyorsan melegítik. Majd ha virág leszek, esőre nyílok. Ázik a bozót, csillog, villog.
147.
Keskeny út, széles út, kettő közt egy csorbakút. Ha benézel, jól vigyázz, rése 100 és odva 100, ha sokáig kandikálsz, vérradóra megtalálsz. Kis dió, nagy dió, kettő közt egy mogyoró,
Épült benne egy cifra ház, terme száz és tornya száz. Ha sokáig benne jársz, esztendőre megtalálsz.
148.
A születés sivatagában a forrásvíz a halottaké.
149.
Egy ember járt az erdőn, itt az erdő sűrűjén, és elfeküdt, de nem kelt föl, nyugodtan ott maradt. Köréje gyűlnek mind a mindenféle hangúak, és lopva nézik őt. A szarvas. Vadász volt ő, bizony, vadász volt. Én jól ismerem. Olyant akar csinálni, hogy mi többé ne legyünk. Így van, ha mondom. Most mi állunk, s nézzük őt, és ő itt van, de nincs. A kutya. Bőrszéját rángatom, s nem üt, kezét nyalom, s nem ért. A küszöbén aludtam mindig, ő az Istenem. Hiány van itt, amit nem értek. Éhesen vagyok, és nem tudom miért. Az őz. Puskája villog, ő nem mozdul többet, és nem árt. De a kutyája él, gazdája mellén fekszik, és orrával állon lögdösi, majd fölpattan, s kering. Vigyázni kell nagyon. A harkály. Széjjel vetett tagokkal, ernyett állal fekszik a nedvességtől fénylő fatörzs mellett a gyér füvön, fakó bőrére kis kerek foltokban hull a fény a lombok résein. A kutya? Fagyos vagy, mint a kő, a vas, és más a szagod is. Én itt vagyok, és jajgatok. Te hozzád tartozom. Sarkadban jártam, s mint egy asszony tudtam kedvedet. Mozdulj, szentem, felelj. A harkály. A lassú táncban alva hajlongó és dúdoló nagy fák alatt egy ember fekszik itt. Az éhesek pörölve rászállnak majd, és behúlja csonkjait a keserű levél.
Mikor egyszer azt kérdezték tőle, hogy milyen a közérzete, e szavakkal válaszolt. Mindig történik valami, de soha nem történik semmi igazán lényeges. Van az egész folyamat, és volt, és lesz, amíg valami katasztrófa végét nem veti. Esetleg holnap, esetleg 1 millió év múlva.
Egy napon így faggatták a mestert. Milyennek látja szerepét a magyar költészetben? És a mestereképpen felett. Költészetem pedagógiai jellegű, kevésbé politikai beállítottságú, szerepem összekötő a különböző aktuális lehetőségek között. Oldottabb világképe él bennem, magam is kötetlenebbül élek, mint az emberek általában. Az egész életem tiltakozás, a formába merevített, agyonskatujázott, beállított életforma ellen.
Miben lehetne összefoglalni azt, kérdezte valaki a mestert, amit költészeted mond az emberi történelemről? Hát ez elég kényes kérdés, ugyanis én azt mondom, hogy a történelmen cakpak most már túl kell lépni. Át kell menni egy történelem utáni korszakba, addig béke és nyugalom nem lesz, sőt. Atomfegyver és hasonlók birtokában az ember előbb-utóbb kifüstöli lába alól a talajt, még mielőtt elérhetné a történelem utáni kor felnőttségét és békéjét. De a régi természetével hogy tud átlépni az ember egy történelem utáni korba? hangzott az újabb kérdés. Úgy látszik, sehogy se. És itt van a baj, mondta a mester. És a remény, hogy mégis át tud lépni? Hát, reménykedni mindenben lehet.
Beszélhetnek a kortársak, hogy így lássak, meg úgy lássak. Falon, vakon kaparásznak, ezt nevezik ők látásnak. Egy-egy irányba mutatnak, ezért mondom őket vaknak, mint a gyermek, nézzél szerte, már is nem vagy vakság verte.
151.
Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka. Ott díszeleg most a tavon ócska maradéka. Gyönyörű szép vaskalapom díszeleg a tóban. Nagyon kértek, adjam nekik. Elvihetik. Jól van.
Nekem egy vaskalapom, elvitte a béka. Ott díszeleg most a tavon, ócska maradéka. Gyönyörű szép vaskalapom, díszeleg a tóban. Nagyon kértek, adjam nekik. Nekem egy vaskalapom, elvitte a béka. Ott díszeleg most a tavon, ócska maradéka. Gyönyörű szép vaskalapom, díszeleg a tóban. Nagyon kértek, adjam nekik. Gyönyörű szép vaskalapom, díszelek a tóba. Nagyon kértek, adjam nekik, elvihetik, jól van.
152.
Hoztam neked kaskát, hiszed-e? A kaskában macskát veszed-e? Jó lesz egerésznek, tudod-e? Háztető zenésznek, hallod-e? Hoztam kézzel, lábbal, várod-e? Hegyen, völgyön által járod-e? Hegyi út magas volt, kúszod-e? Völgyi út síkos volt, csúszod-e? Nehéz volt a kaska, sejted-e? Nyávogott a macska, érted-e? Felkarmult a vállam, látod-e? Ott hagytam a sárban. Bánod-e?
153.
Szeretnék jó lenni hozzád, hogy mosolyogjon orcád, nem vesződnie szöveggel, babrálni tarka szövettel. Minek lettem zord dalnok, miért nem lettem teniszbajnok? Ki forogva, lebegve, mókásan ütögetne, s mint játszótéren a labda, szálnál ugorva, kacagva. Egymásra nézni az élénk játéktól rá se érnénk, egymást nem is szeretnénk, még meg sem ismerkednénk. De nem vagyok így röpke, szép tarka szárnyú lepke, hanem nagy ronda sárkány, kinek láng habzik a száján, barlangja szurokkatlan, fortyog, zubog, szakadatlan, mint a gyehen a lángol, s ha netalán nem vágyol égő szurokba ülni, jobb lesz elmenekülni.
154.
Jelekti világjelei, ki tud titeket érteni, egy ágacskát megfejteni, elvetjük a magot a földbe, ki sejti, hogy lesz szár belőle? Jelekti világjelei, biztosan bánunk veletek, de nem bírunk megérteni.
155.
Szemlélődőn vagy tett között,
éljük a nappal éjszakát. És van barlang, hol éj s nap nincsen, a magok titkos műhelye, a szentek bölcsek rejteke, hol ismeretlen más törvény hat át.
Százötvenhat.
Ha ámor kutya mellett végzed be útadat, emlékező szerelmed immár győzelmet ad. Ne kételkedj szívedben, míg torkos telhetetlen, mert nagy király a végső szerelmes gondolat. Nézd a kőcsonkra horgat, sustorgó lombufát, nem tudja, miért dalolgat, és ágával kit áld. S ahogy világa benned, világosul szerelmed, végső nagy fénye déllé, avatja éjszakád. Bacchusz keresztre ejti csalódott vad fejét, Szaturnusz nem felejti álmában szégyenét, de a kis ámor álma győzelmes, mint a pálma, és tiszta és mosolygó, mint kút melletti rét. De a kis ámor álma győzelmes, mint a pálma, és tiszta és mosolygó, mint kút melletti rét.
157.
Mikor mindenek neve bojdul a megtört csend húrjain, áramok a földben, légben rezegve zsibongnak, áramok a nedvben, a lángban telten bizseregnek, mikor mindenek jele támad, és nevektől vemhes a tér. A szikla nem mondja nevét, süketen veri vissza, sziszegve kopik, hallgat, konokul. Az állat üvölt, elpusztul, és nem mondja nevét, nem veri vissza. Az ember ajkára veszi a szót, megnevez, és meghal, mikor mindenek jele tolong, és nevektől vemhes a tér.
158.
Amit elfeledtél, visszatér álmodban. És mire felébredsz, csak íze marad meg.
159.
Narancs szegély, hamvas lila árnyék, minden este így játszik a tájék. Bogot köt rá a tűnő nap lángja, így bocsátja le az ég útjába. A fakuló tágas űrt betöltve égi magány húzódik a földre. A mezőket éppen csak súrolja. Van is, nincs is. Ő a tiszta volna. A homályba bukó messzi cserjék, mint káprázat, reménység vagy emlék. S aki látja, nem érzi jelennek. Árnycsipkéi csillag végtelennek. Honnan kelnek? Még bölcsünk előttről, vagy a síron túli vakjövőből? Mindegy. Ég föld közé fölszegezve napról napra így feszül az este. Még hallani tiktakját a csendnek, az emberek sorra elpihennek, de az égen tűzszekerek járnak, szikrát vetve a hideg halálnak.
160.
Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen,
arany bivajog, gerince ragyog, márvány eres égi ködökben. Ma ládd a hímes föld, láng habos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull, tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld, a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a menny, a fejedre tekergő, és közbül a szív, a kalitkamadár, kit féltésed vasrácsa bezár, ha elszáll, vissza sosem jő.
Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bodnár Erika, Bogáti Réka, Gasztonyi Dóra, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Sevestyén Márta, Sebő Ferenc, Szilágyi Ákos, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok Együttes. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Iszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A befejező részt hallották. A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Szellemtörténetek. Elkazovszkij festőművésszel Rádai Eszter beszélget.
Akkor hogy hívtak, amikor ott éltél Leningrádban? Mert hogy most már nincs keresztneved.
Hogyne, hát el a valódi keresztnév, csak ez itt ez nagyon rövid.
Ez egy orosz név, hogy el?
Nem, ez egy, tulajdonképpen ez egy rövidített név, ugyanúgy, mint az Elliszitkénél.
A keresztnevedet soha nem használtad? A rendes hosszú formájában?
Nem, az teljesen lehetetlen, azt ki sem tudom mondani.
Miért?
Nagyon kellemetlen.
Azért, mert egy női név?
Azért is, igen. Szóval el, úgy is szerepel minden iratban, így szerepel a nevem. Tudom, ez Kazovszkij el. És abból van a sok félreértés is szerintem, hogy meg van fordítva a sorrend.
Amikor én
ez
először,
hangzás miatt van.
Először találkoztam veled, nem személyesen, hanem csak a képeiddel, meg a munkáiddal egy kiállításon, akkor jó ideig bizonytalanságban voltam, hogy ez vajon férfi-e vagy nő, fogalmam se volt. Képeit sem igazán igazítottak el. Ebben.
Hát nem is, képek soha nem igazíthatnak el, ha valódi képek, szóval, mivel hogy nem erről szólnak. Egyébként sem használnék másképp a nevemet, de az is biztos, hogy különösen, mint festő, szóval, mint kiállító ember soha nem használnék valamilyen nemre. Szóval valami, milyen neme van az embernek. A himnem az nem. Csak a nő nem különbözik az emberitől. De most ez nem jelent semmilyen plusz információt a képekkel szemben. Sőt, sajnos dezinformációt jelent, tehát egy félreinformálást. Nem kell tudni, a képeket kell nézni, képekhez kell viszonyulni, nem kell mögöttes tudás, mert esetleg ez egészen mást jelent. Mert nem valódi a tudás, hanem csak képzett, egyfajta ideológiai képzett. És azért nekem fontos is, hogy valóban ne lehessen tudni, ez egy normális férfi név, és szerintem a normális emberi állapot, ez a mi civilizációnkban, a mi kultúránkban végül is egy férfi állapot.
Te nem szeretsz nő lenni?
Hát nincs sok közöm hozzá inkább. Ha végtelen életbe hinnék, vagy végtelen életnek érezném az életemet, vagy lélekvándorlásba hinnék, akkor szinte mindegy lenne, akkor egyfajta kaland, egy vicc. Mert hogy nem éltem soha női életet, nem is nagyon értek hozzá. De hát mondjuk viccnek elfogadható, de egyetlen életnek, hát az nagyon kevés. Szóval ez egy rossz vicc. Mert hogy nekem nehéz elképzelnem egy olyan pszichét, amely képes azonosulni azzal a retteltes, szűkös, pszichés funkció mennyiséggel, ami egy női kulturális képzet mondjuk. Mert az életben persze hát a nők is emberek, de kultúránkban nem, tehát se az irodalmas, a művészetben, sehol. Mindenhol a másikat jelenti meg a nő, a kiegészítőt. Hát miért a legfontosabb az ember számára, csak hát ez a másik, az nem ember. Tehát én is egy ilyenre vágyok, de azonosulni egy ilyen másik figurával, nem, azt se tudom megérteni, soha, főleg gyerekkoromban nem tudtam megérteni, hogy képesek az emberek azonosulni mondjuk filmben, egy hősnővel, vagy drámában, vagy irodalomban, hogy lehet olvasni úgy egy regényt, hogy valaki valamilyen női szereplővel azonosul. Mert a női oldalon egyszerűen nincs mivel azonosulni. Hát a nőkhöz viszonyulnak az emberek, meg esetleg vágynak a nőkre, vagy szenvednek tőlük, vagy szóval, de hát nem, azok önmagukban olyan különösebb dolgokat nem élnek át, vagy ha amit átélik, azt meg én nem tudtam soha megérteni. Ez az oldal, az kiesett az életemből, ebben csak az a tragikus, hogy valóban ez az egy élet van, és a társadalmi szerep olyan őrületes spanyol csizma, vagy egy páncél, amit az emberre rákényszeríti a sorsa, amiből nem lehet kibújni. Belül az ember lehet teljesen független tőle, vagy nem is érintkezik vele, de a kép mások szemében sokkal meghatározóbb, mint az ember saját egyénisége, valódi egyénisége. Tehát ezzel a képpel valahogy együtt kell élni, és ez kellemetlen. Szóval önmagában nem kellemetlen, de ez a társadalmi képzetek, nagyon erősen ideologizált képzetek, és a valóság kapcsolat hiánya, állandó konfrontáció, az persze kellemetlen.
Ezt te így naponta átéled?
Nem naponta, de hát elég sokszor, és minden irányból. Minden irány sújt, ha az ember nem azonos azzal a szereppel, amiben egyszerűen véletlenül benne van, de látvány szerint beletartozik, mert tényleg nem lehet kibújni. Szóval ez, én sok szempontból ilyen szerepben vagyok, nagyon sokszor is valószínűleg elég gyerekkoromban már megismerkedtem, ha azok nem is voltak még olyan kemények, mint egy ilyen nemi szerep, nem megfelelés. Bizonyos szempontból érdekesek, mert ha az ember nem azonosul azzal a formával, ami rajta van, akkor tanulmányozni tudja a formát. Tehát kívülről láthatja. Tényleg belemélyedhetek mind a két oldalban, mert mind a kettőbe beleférek. Csak a negatív oldal az, hogy egyikbe se férek bele igazán.
Most bizonyos vagyok benne, hogy ezt mindenki félre fogja érteni, amit most itt elmondtál.
Ez nagyon lehetséges. Eleve az egész egy nagyon bonyolult komplexum, egész életet áthat. A legtöbb ember életében a legtöbb szerep nem stimmel igazán. És egyszerűen csak erre kell gondolni, hogy a szerepek tényleg szerepek. Csak nagyon sok ember bele is nő ezekbe. Az egyik alkati oldala megfelel, mindenki ellentmondásos úgy, ahogy, de legalább fele vagy negyed részt megfelel egy-egy szerepnek. Ez a szerep az nem csak nemi szerep, hanem minden. Én szerintem a gyerek is egyfajta szerepet játszik. Én például nagyon jól emlékszem, hogy gyerekkoromban soha nem voltam belülről gyerek. Hát ugyanolyan voltam, mint ma. Szóval ma nem vagyok kevésbé gyerek, mint akkor. De akkor sem voltam kevésbé felnőtt. De hát kifelé természetesen gyereknek néztem ki, és gyerekként, és funkcionáltam gyerekként, beszélgettem felnőttekkel. Gyerekekkel már nem beszélgettem gyerekként. Gyerekekkel már normális ember voltam. De felnőttek nem láthattak engem normális emberként, tehát velük kellett valahogy eljátszani a gyereket.
Jóformán az egész fal be van borítva képekkel. 3-4 Szent Sebestyén. Erről azt mondtad, hogy ez gimnazista korod óta, vagy gyerekkorod?
Sokkal korábbi. Na, ja, nem, ezeket a képeket nagyon szeretem. Nem minden Szent Sebestyén persze olyan fontos, de a Messina Szent Sebestyénje az körülbelül 7 éves koromtól kezdve a egyik legkedvencebb képem. És ez volt az első külföldi utam is, valamikor harmadikos gimnazista koromban elmentem Dresdába, hogy ezt ott láthassam. És hát még annál is inkább fantasztikus volt a kép. A másik egy Ribera Szent Sebestyén, és a Botticelli Szent Sebestyén, azt csak most nemrég láttam Nyugat-Berlinben, de hát az is egy alapvető, szintén kisgyerekkortól kezdve egy nagy kedvenc.
A képeiden is mindig megjelenik Szent Sebestyén. Maga a figura volt először fontos, vagy ezek a képek voltak nagyon fontosak, és aztán
hát
ezért lett hozzá olyan közelivé.
Tehát sok minden mással is összefügg eredetileg a görög művészettel, a görög filozófia, a görög mitológiával talán elsősorban, ami viszont 3-4 éves koromtól kezdve teljesen meghatároz.
És jól értem? 3-4 éves korodtól?
Azért
mint mesével ismerkedtél meg ezzel?
Mint mitológiával, mint figurákkal, mint istenek neveivel, és azoknak a történeteivel. Hát én 4-5 éves koromban már olvastam, de előtte már ismertem a körülbelül a fontosabb görög isteneket. Azért tudom, mert hogy 6 éves koromban én elköltöztem Leningrádból, 7 éves koromtól kezdve egy uráli városban laktam, tehát én be tudom sorolni ezt egyszerűen kronológiailag, és tudom, hogy olyan körülbelül 5 éves koromban azt játszottam, hogy az udvarban szétosztottam a szerepeket. Én mindig Dionysos voltam, ez nagyon korai, valahogy teljesen egyértelmű szerepválasztás volt, és később is ez maradt. És akkor emlékszem, hogy valami ilyen taknyos kislánynak, valami 3 évesnek azt akartam, hogy ő legyen az Arész, és hát ő Afrodité akart lenni, és abban nagy botrány volt. Szóval ilyen botrányok voltak az udvarban.
És miért voltál Dionysos?
Utólag mindenfélét bele lehet magyarázni, de hát, hogy egy 4 éves, 5 éves gyerek, az persze nem racionálisan választ. Tehát nem valamilyen végig gondolt szimpátia alapján, hanem teljesen magától írtatod. Hát az Apollo és a Dionysos közt választhattam. Más igazán, mert ezek még az olimposzi istenek voltak. Később sokkal jobban érdekelt a titáni korszak. Tehát tulajdonképpen az Apollo és a Dionysos közt választottam, és valószínűleg a Dionysosnak a rendetlenebb, ellentmondásosabb jelleg az akkor már nagyon vonzott. Tehát az Apollóban volt valami túl egyértelmű, túl szigorú, ami aztán kiderül, sokkal később kiderül, és egyáltalán nem. A Dionysosban meg nagyon fontosak a sötét erők, a halál erők, a negatív erők, a teljes pozitív oldal mellett, és ez a kettőség azt hiszem nagyon-nagyon fontos volt. Mindig csak ilyen ellentmondásos kettős szerepeket tudtam egyáltalán vállalni, vagy azokkal tudtam azonosulni, és ez egyik első ilyen.
Görögül is tud?
Nem, sajnos nem, ez egy rettenetes szégyen. Latinul tanultam gimnáziumban, de majd olvasni tudok görögül csak azért, mert ezt a kisgyerekkoromat, ami 7 éves koromig Leningrádban töltöttem, ez például nagyon sok időt töltöttem ermitásban, de úgy, hogy egyszerűen a vázákról nem lehetett levakarni engem, görög vázákról. És mivel, hogy hát olvasni olvastam már, és körülbelül úgy a latin abécét is ismertem, valahogy önmagától megismerkedtem a görög ABC-vel, mert nem tanított senki.
Tehát még iskolás korod előtt megismerkedtél a görög ABC-vel?
Hát mert igen, főleg akkor a nevekből, valószínűleg úgy tanultam meg, hogy mivel a neveket tudtam, és akkor lehetett azonosítani a betűsorrendből, mintha a hieroglifákat tanultam volna meg.
Elég mondom én, meg mondhatja valószínűleg egy kívülálló, elég furcsa gyerek lehettél, a családodba is furcsának számítottál?
Ez a vicc, hogy én tulajdonképpen nem tudom pontosan, hogy mi honnan jön. Én már csak a kész állapotot tudtam regisztrálni. A családban nem, hát az biztos, hogy az anyám akkor művészettörténet szakra járt Leningrádi Akadémián. Épp azért nem tartózkodott általában otthon. Én szomszédoknál nevelkedtem, de nagyon szerettem az anyámat, és nyilván láttam a könyveit. Na most tele volt mindenféle könyvekkel. A festészet egész történetét ugyanúgy tanultam, mint a görögöt. Nem tudom, miért ezt választottam. Tehát itt vannak eleve választott dolgok, ahogy az egész életben is az ember találkozik ilyen szinte benne levő, öröklött, adott, nem tudom honnan levő mintákkal, értéknyomokkal, amik eleve adottak. Ugyanúgy jártam az állatkertbe is, és egyébként ugyanolyan fontos is volt az állatkert. Ugyanúgy jártam moziba.
Körülnézünk, akkor legalább annyi állatkép is
van itt. Amennyi Szentsebestyén, így van.
Ez nem valamilyen játékos állatszeretet, ahogyan banálisan szoktuk szeretni az állatokat.
Nem is tudom, mert ez teljesen gyerekkori. Ugyanolyan elemi gyerekkori, ami nem változott azóta is, mint ahogy a görög mitológiához való viszonyom, és egy teljesen alapvető, valóban mitológikus viszony. Mert én ezt nem felnőttként, értékként sajátítottam el, vagy valami ismereti anyagként, nem tanultam soha, hanem egy valóban világmagyarázó, világ láttató mitológiáként sajátítottam el teljesen elemi módon gyerekkorban, és ezzel azonosulva. És az állatokkal is valahogy úgy találkoztam, nem tudom, hogy mitől. Én például 3 éves koromtól kezdve, mivel hogy attól kezdve emlékszek magam, tudtam, hogy az anyám az egy medve, tehát mackó, és én meg tigris vagy oroszlán, vagy valami aféle vagyok, tigris mondjuk. Az anyám egyébként végtelenül vékony volt mindig, nagyon vékony, nagyon elegáns nő volt. Hogy mitől mackó, tehát megint csak valami nagyon áttételes összefüggés, nem látvány, nem közvetlen, nem primér szinten, semmilyen párhuzam soha senki nem talált. Mindig elmondom, és senki nem érti, hogy miért. Én sem tudom, hogy miért.
Nagyon szorosan kötöttél anyádhoz abban az időben?
Biztosan. És itt tulajdonképpen elég keveset láttam őt. Hát az apámat nem különösebben szerettem, de nem volt különösebb kapcsolat sem.
Nem veletek élt?
De velünk élt 3 éves korom, még aztán ő elment dolgozni Kínában. Kínában tanított 3 évig, és amikor hazajött, akkor már elváltak a szüleim, és akkor hát én találkoztam vele persze mindig, de eleve egy hideg viszony volt, ami valószínűleg belőle fakadt, mert ő neki akkor nem volt fontos különösebben, nem törődött velem, és akkor nekem sem volt fontos. Az anyám biztosan nagyon fontos volt. Talán épp azért, mert csak az anya hangsúlyosabb szerephez jutott attól, hogy nem volt apa, de viszont voltak nagyszüleim, akik szóval rögtön nagyon fontosak voltak. Ez egy nagyon szoros kapcsolat, és igazából a nagyszüleim olyan szerepet játszottak, mintha a nagyanyám lett volna az anyám, a nagyapám az apám, és az anyám az valami nagyon-nagyon-nagyon imádott nővér lett volna.
Nagymamád, ez a gyönyörű nő itt ezeken a fényképeken.
Igen, nagyon-nagyon szép nő volt. Gyilkosok is voltak sokan.
Igen.
Nagy történetek voltak, igen.
És nagyapád pedig olyan, mint én így képzeltem el a Zsivágó doktort.
Pontosan az a nemzedék, 10-es években járt a gimnáziumban, 20-as években az egyetemen. Mély-Szibériából való mind a kettő, teljesen különböző vidékekből, oroszok mind a ketten. Mind a ketten nagyon szegény családból, és egyáltalán nem értelmiségi családból, ők az elsők, akik értelmiségi értelmiségiek lettek, de nagyon furcsa emberek.
Mélységesen
már...
értelmiségieknek látszanak itt.
Különösen külföldön azt gondolták, hogy egyrészt valami arisztokrata orosz családból származtak, másrészt meg hát régi értelmiségi család sarjaiként néztek ki, és úgy is éltek. Nagyon igazi, lelkes, a szó összes értelmében vett értelmiségiek voltak mind a ketten, orvos és mérnök.
Akkor hány éves voltál, amikor a nagyszüleidhez kerültél, tehát elkerültél Leningrádból?
Igen, édesanyám férhez ment, egy magyar...
Ide Magyarországra
igen,
jött?
Egy magyar évfolyamtársához, akivel meg is megkezdett az akadémiát, és én meg szerencsére nagyon nagy örömömre a nagyszüleimhez kerültem. Szóval ez megint csak nem volt tragédia, mert imádtam a nagyszüleimet, viszont maga a család számomra akkor jelent meg, mint család. Hát addig nem nagyon volt családi életünk nekünk, mert az anyám tanult, szóval soha senki nem volt otthon. Itt viszont...
Lehet, hogy az, hogy te ennyire nem vagy hajlandó azokkal a rá kiszabott szerepekkel azonosulni, hogy ennek valahol
ez
itt van az
az otthon hiányból van, hanem abból, hogy mondjuk az apámat abból is, mert biztosan van valami eleve adott, szóval az biztos, az nem lehet, az biztos, hogy nem a körülmények határoznak meg, de az, hogy a körülmények felerősítik valamit, az is biztos, és aztán az, hogy az anyámat nagyon szerettem, mint nőt. Tehát anyám nagyon vonzott, mint nő, hát soha nem azonosultam vele egy percig sem. El sem tudom képzelni, hogyan tudja az ember a saját mamájával azonosulni. Apámat viszont nem szerettem, tehát ott inkább azonosultam a szereppel, de hát riválisként. Tehát én az anyámat és apámmal szemben szerettem, ez egy tipikusan freudi helyzet a fiúkra. És így is éltem meg. Ezekből lesznek a homoszexuális fiúk. És az így is lett.
Tehát igen, ez azt jelenti, van, hogy hát. Te egy homoszexuális fiú igen, lennél? Erről van szó?
Igen, erről van szó, csak hát ez egy nagyon bonyolult dolog.
Hát ez a tagadás az úgy szólván állítás, tehát akkor...
Igen, és mégsem lesz. Nem lesz belőle semmilyen állítás, egy dupla bukfenc lesz belőle, nagyon furcsa, és hát sok... nyilván nem, egyszerűen nem látható. Ebből, amit mondtam, csak egy dolog következik, hogy életemben soha nem tudok megjelenni magamként. És azért mondom, hogy a rólam való információk a képekhez általában nagyon téves utakat jelentenek a néző vagy a kritikus számára, mert soha nem arról van szó. És nem is, és mondjuk szerintem nem is érdekes, hogy miről van szó az elemi pszichés motivációk szintjén, hanem a képekbe annyi minden más is belekerül, és hát mindig a néző karakteréből fakad, hogy ő mit lát a képen, mindig a néző határozza meg a kép anyagának a felét körülbelül. Ez megint egy olyan párbeszéd, mint ami a festő és az anyag közt történik, ahol mondjuk lehet, hogy én háromnegyed rész vagyok, de mindenképpen negyed az anyag. És a néző is szerintem talán több is, mint egy negyed része a képnek. Tehát amit ő ki tudja harcolni magának a képből, ez az ő alkatából fakad, az ő gondolkodásmódjából, biztosan nem az enyémből. Én csak egy... könyvet adok a kezébe, azt, hogy mit tud kiolvasni belőle. Az,
képregény, az mert hogy te képregényeket.
Igen, ráadásul úgy is nevezem őket, és azért is sorozatokat festek általában, vagy ha installációk vannak, vagy szoborsorozatok, azok is sorozatok, mert mindig történetekben is gondolkodok, meg hát saját történeteimre is van szó, vagy mitológikus történetek, amik mindenképpen az életemmel is kapcsolatosak.
Melyik a legfontosabb történeted? Egyébként valahogy ezek a történetek, mint ahogy a mitológiában is, egymás át és átmennek. A szereplők azonosak. Igen.
Ez végül is egy történet.
Van egy Szent Sebestyénről szóló történet, ezek, van egy Balerináról szóló történet, ez ugyanaz.
Ez ugyanaz. Ami nem jelenti azt, hogy nem lehetnek különböző személyek, de helyettesíthető személyek. Tehát mindig két oldal van általában a képeken, mint ahogy az életben és az ember a saját szubjektumát éli meg a környezetet. A környezetből néha kiemelkedik egy figura. Van az állat, ami mindig, de mi egyrészt önarckép. Ez egy vegyes állat figura, ami önarckép helyett van. Egyfajta pecsét, jel, nyom, annak a jelzése, hogy én rajta vagyok, vagy benne vagyok a történetben, vagy felmutatok egy történetet. Nem mindig szerepelek, mert nem mindig rólam szólnak, vagy nem mindig közvetlenül rólam szólnak a történetek.
De te vagy az a szem, ennek az állatnak a szeme.
Igen. Igen, az állat a tevékeny szereplő mindenképpen a képeken vagy az installációkban, vagy a viszonyuló, a létrehozó, akivel lehet azonosulni. Mondjuk én az állat felül nézem a kompozíciókat. Persze lehet sok állat, és akkor elmozdulnak a szerepeik, de mindenképpen egy lelkes lény. Szóval ez egy lény, akinek van lelke, vagy pusztán csak lelkek sorozata, hogyha többen vannak. És van egy másik oldal, ami a bálvány, az idol oldal, amit az állatunk vagy lát maga előtt, vagy teremt magának. Ez az objektív oldal, ami nem emberi, nem lelkes. Abban vannak az úgynevezett emberi figurák, test. Igen. Itt testek vannak, és ezek a testek azok lehetnek megint csak a nézőtől függően, vagy a képtől függően is. A civilizációnk bálványától kezdve egy... egészen személyes emberig, vagy egy eszmétől egy foglalkozásig, akármi lehet, ami egy ember életében objektív erő. Tehát ami fölött nem uralkodik, amivel nem rendelkezik, ami tőle függetlenül van, és amitől az ember személyes élete függ. Ez egyébként minden.
Ez amire mindig vágyik valami módon,
hát
nem?
Hát természetesen arra vágyik, mert hogy nincs birtokában. Soha nem lehet birtokában egyébként, tehát ez a vágy is mindig kielégítetlen marad, mert ez csak egy csalóka, pillanatnyi érzés lehet, hogy az ember valamivel rendelkezik, ami tőle független. Főleg, ha ez egy másik ember, mert hát a másik ember akarata az aztán az teljesen kiismerhetetlen. De ez lehet egy természeti jelenség, és akármi lehet. Csak hogy természetesen egy ember számára a legfontosabb természeti jelenség általában egy másik ember. Én egyáltalán semmilyen szereplést nem irtozok, sőt kifejezett azért festek, mert szerepelni akarok ezekkel, meg akarom mutatni. Soha nem festettem magamnak, el sem tudom képzelni ezt az attitűdöt. Magamból,
az, hogy számodra majdnem mindegy, hogy az, amit meg akarsz mutatni, az utána még megmarad, vagy pedig magával az előadással, a bemutatkozással el is tűnik, mint ahogy ezek
nem mindegy.
A... Nem?
Természetesen az a lényeg, hogy maradjon meg, csak hogy semmi nem marad meg. Hát először is én nem maradok meg. Másrészt a piramis sem marad meg. Meddig marad? Mi marad meg? Az emberiség nem marad meg. Szóval ez egy csalóka kérdés, ez egy az emberiség öncsalása, és nem is végig gondolt. Szóval igazából az ember soha nem gondolja, hogy egy anyag az örök. Hát sem. Jó, hát 3000 év, 6000 év, a kerámia megmarad, a papír elég. Egyébként a rajzok 500 év múlva is elégnek, ha nagyon nem vigyáznak rájuk, de ha vigyáznak, akkor 1000 évig megmaradnak. Na de mi ez az 1000 év? Hát teljesen mindegy valóban, hogy egy századig létezik valami, vagy 1000 évig. De lényeg úgyis az emberiség, hogy az marad-e meg, mert szerintem az emberiség nem marad meg, legalábbis pillanatnyilag ezt így tudjuk. Hogy ez is csak egy szakasz, és a végtelenben ráadásul, és akkor semmilyen ideje nincs. Szóval körülbelül az emberiség velem egy ideig létezik, mert a végtelenséghez ugyanúgy viszonyulunk. Mert nem lehet egyszerűen a végest, nem lehet a végtelenséghez mérni. Tehát föl sem merül ez a kérdés, de az biztos, hogy az ember megmaradni akar. És az minden élőlénynek az akarata, és főleg az emberi, mert az ember duplán élőlény, még tudatában is van annak, és tudatosan is törekszik a megmaradásra és a végtelenségre. Azért kell az embernek a hit, azért kell az összes minden, amit létrehoz maga körül, azért hozza létre az egész kultúrát. Kiválaszt szinte magából ebből a tudatos lenni akarásból. Tehát mindenképpen a végtelenségre rendezkedik be. Csak hát az anyag az eleve egy véges dolog, és teljesen, az ilyen szóval valóban mindegy, hogy az márvány vagy egy papundöklé.
Én itt az előbb most azt akartam kérdezni, hogy amikor te ezeket az előadásokat rendezed, a John Panopticumnak nevezett előadásokat, amelyek, amikor vége az előadásnak, akkor meg is szűnnek. De ez számodra ugyanolyan fontos mű,
Egy kicsit más, mint ahogy a színház egy kicsit más, mint az összes többi művészet. Mert tényleg a jelen idejűségről szól. Az a témája, az az anyaga ezzel fizet, ezzel a jelen idejűséggel fizet azért, hogy a legfantasztikusabb anyagból és anyaggal dolgozott az emberrel. A színházban mindenképpen ember az anyag, az egyetlen, egyébként minden más nem érdekes. Minden, ami az ember, és hát az csak jelen időben létezik. Ez csak, és a arról szól, erről a pillanatról, ennek az az anyaga, az a ereje, ez a korlátja, de hát nagyon fontos, hogy ez az ereje is, mert az ember állandóan tudatában van, hogy csak most van, és ez a rövidség, ez a halálba való vetettség, ez megint csak az emberi létnek olyan tömény szimbóluma, hogy a színház tulajdonképpen legtragikusabb műfaj az összes művészet között. Mert a művészet, a többi művészet, mint a hit, és a hittel kapcsolatban is, mindig ad egy kibúvót. Ha az ember gondolkodásában tudja is, hogy semmilyen végtelenség nem létezik a művészet számára, és ugyanúgy nem, mint ahogy még az emberiség számára sem. De azért ezt a csalóka látszatot ad, mert az ember hajlamos szeretne és becsapni önmagát a végtelenséggel kapcsolatban. De a színházzal sehol, ott semmilyen csalás nincs. Az nyíltan egy pillanat. És erről a pillanatról szól, a fiatalságról, az öregségről, arról, hogy most mindjárt vége lesz ennek az életnek, ez az élet most van, és soha többé. Ez a színház, és hát ez persze egy őrület.
Nagyon fontos számodra a hit, azt hiszem, pedig tudom, hogy nem vagy hívő.
Igen, a legfontosabb kérdés azt hiszem egy ember életében, mert az emberi gondolkodás sehogy nem tud számolni a végtelen végességgel, amire kárhoztatva van, vagy amiben benne van, ami a léte. Nem tudom, hogy tudjuk elképzelni a végtelenséget. A végességet el tudjuk képzelni, de csak végesen végességet. A végtelen végességet. A végtelen nem létet nem tudjuk elképzelni, pedig hát ez vár minden emberre. Ha nem hívő. Na most a hit, szerintem az ember mindig is ez ellen küzd. Az ember csak azért küzd, hogy végtelennek élje át a saját létét. És az egész kultúra, az egész civilizáció arra való, hogy elfoglalja magát, hogy megteremtsen magának ezt a végtelenítést. De azért az igazi végtelenítés az mindig is a hit, a transzcendens hit. Tehát nem az emberi dolgba való hit, mert ez mindenkinek megvan, mindenki hisz valamiben, ez abszolút nem érdekes. A transzcendens hit, az Istenbe való hit, vagy valamilyen erőbe, az embert meghatározó, az ember életét tartalmazó erőbe való hit, az a lényeg. Ez megoldja, ez a hit megoldja az ember életét. Így lehet élni, elég szabadon, mert akkor nem fél, akkor nem retteg, akkor nem kell foglalkozni a halállal.
Soha
én
nem
sajnos
hittél?
Nem találkoztam.
Soha nem is hittél?
Nem, soha nem hittem. Ez megint nagyon korai gyerekkorban nyúlik vissza, megint ilyen 5-6 éves korom körül jelent meg ez a hatalmas nagy szakadék, hogy na most mi van? Itt vagyok én, hát úgy gondolom, hogy vagyok. De hát valójában perceken belül mindjárt nem leszek, és hát esetleg a szüleim, előbb a szüleim nem lesznek. Hát ez hogy van? Mi lesz? És mi lesz utána? És mi lesz a végtelenül utána? A végtelenségben mi lesz? Ezután a végesség után. És hát ez egy rettenet. És kell a hit. És így lehet eljutni az Isten szükségességéhez, csak hogy sajnos attól, hogy nekünk szükséges az Isten, még semmit nem bizonyít. És hát ezzel küzdök egész életem során. Aztán egy idő múlva persze rájön az ember, hogy a hit az ráesik az emberre valahonnan, vagy megadja nekem önmagát, vagy nem, és akkor csak várni lehet.
Elhangzott szellemtörténetek. Elkazovszki festőművésszel Rádai Eszter beszélgetett. A portré műsor 1990-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 6-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.